Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszék sajtóközpontja közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított, Praedicata Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazított alapszabályát, amely a 14. Leó pápa Ad Experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva az érintettek személyiségi jogait. Óriási megtiszteltetés Magyarországot képviselni az Európai Tanács ülésén. Büszke magyarként és büszke európaiként lépek ma be a 27 állam és kormányfő ülésére, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, eljött a nap, amikor először képviselheti Magyarországot az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Hozzáfűzte, csütörtökön is pénteken lesz Brüsszelben a tanács ülése, s emellett nagyon sok bilaterális és egyéb találkozón is részt vesz majd. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik a parlament, a hétfői ülés várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a kormányfő jelezte a testületnek, hogy hétfőn napi rendelőt kíván felszólalni. A média törvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázat által új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A média törvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a szabad közmédia felé. Az Erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum reprezentatív, megújult állandó erdészeti kiállítása. A tárlat rendszerezi az erdőgazdálkodási munkaműveleteket, megjelenítve a természetvédelem, a közjólét és a rekreáció elveit, és interaktív, érzékletes formában mutatja be a hazai erdők kincseit. Emellett a kiállításon hangsúlyosan szerepel a kutatás és a társadalmi szerepvállalás témaköre is. Ferenc Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium erdészetért felelős helyettes államtitkára elmondta, régen az erdő a mindennapi túlélés, az élelemszerzés terepe volt, ma pedig a klímavédelem, a vízbiztonság, a talajbiztonság és a jövő generációinak életminőségét meghatározó stratégiai erőforrás. Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita azt írta, Bécsben tárgyalt Beate Mein-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett közép-európai országok magyarországi találkozójának részletes programját. A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, attól függően, hogy a Hungaromet pénteki előrejelzése hogyan alakul, illetve a modellezési eredmények alapján fogják majd ezt eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. Előrejelzések szerint országosan tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet. A tisztifőorvos felhívja a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár. Bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőkuta kockázatát, valamint a szívérrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodását. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, és általában derült, gyengén fátyol felhős száraz idő várható. Csapadék nem valószínű az országban. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Mai fél óránk tartalmát, üzenetét Michel Coa szavaival így foglalhatom össze. Ha Isten szemével tudnánk nézni az életet, minden jelnek tűnne. Mindent a teremtő szeretet megnyilvánulásának tartanánk. Az Atya nem azért helyezett a világba, hogy szemlesütve járjunk, hanem hogy kövessük őt a dolgokon, az élményeken, az embereken keresztül. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást mindnyájuknak. Pannonhalmán tartja ülését június 15-e és 19-e között a Katolikus Egyház és az Ortodox Egyház közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság közös koordinációs testülete. A Vegyes Bizottság a két egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma. A most ülésező munkacsoportban Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa, valamint Jobb Gecsa, pizidiai metropolita társ elnökökkel együtt 20 katolikus és ortodox egyházi és világi teológus dolgozik együtt Pannonhalmán. Általános feladatuk, hogy előkészítsék a teológiai párbeszéd témáinak anyagait. Legutóbbi ülésükön 2025-ben Krétán a tévedhetetlenség kérdését elemezték. Ezt folytatják most a pannonhalmi ülésen.
A testület tagjai a tanácskozás mellett bekapcsolódnak a vendéglátó bencés szerzetes közösség imádságába. 2026. június 16-án este Kurt Koch bíboros vezette a Szentmisét a Szent Márton Bazilikában számos hazai püspök, köztük Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita jelenlétében. Az ünnepi liturgiára meghívást kaptak a testvéregyházak vezetői és képviselői, valamint a hazai kulturális és társadalmi élet képviselői. A találkozó tiszteletére a nyitó szentmise előtt kézi erővel 6 év után ismét megszólaltatták a pannonhalmi bazilika történelmi nagyharangját, a 2,4 tonnás Szent Márton harangot, amely rekonstrukció előtt áll. A rangos esemény házigazdáját, Hortobágyi Ciril bencés szerzetest, pannonhalmi főapátot a Szent Mise előtt volt lehetőségünk kérdezni.
történelmi léptékű eseményre kerül sor ezekben a napokban Pannonhalmán. Mi mindennek kellett egybeesni ahhoz, hogy koordinációs tanács fölkérje Pannonhalmát erre a esemény megrendezésére?
Legelőször is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülünk, hogy fölkértek bennünket és idejöttek hozzánk. Az ökumenizmus szent ügyének régi hagyománya van Pannonhalmán. Hogyha így az ortodoxiára szorítkozunk elsősorban, akkor közismert, hogy 1996-ban a monostornak az ezer éves évfordulóján Asztrik főapát úrnak a közreműködésével komoly reményeink voltak arra, hogy amikor Szent II. János Pál pápa szeptemberben eljön ide, akkor az akkori moszkvai pátriárka Alexi is ellátogat. Sajnos ez a találkozó nem jött létre, viszont járt itt az Alexi pátriárka, csak nem ugyanazon a napon voltak itt. De úgy gondolom, hogy az a vágy mindkettőjüknek megfogalmazódott a szívében, hogy közelebb kerülni egymáshoz, találkozni egymással, egy jelét adni annak, mert egy pápának és egy pátriárkának a találkozása úgy gondolom, hogy arról is szól, amit ők megbeszélnek egymás között, de ennek van egy üzenete a hívek felé, az egész világ felé, hogy vallások, keresztény felekezetek együtt szeretnének valamit tenni a világ életéért, a Krisztusnak az üzenetét együtt továbbadni, és nem pedig eltávolodni egymástól. Akkor ez nem tudott megvalósulni, de épp 10 évvel ezelőtt, 2016-ban, igaz az utódaik, Ferenc pápa és a mostani pátriárka, Kirill pátriárka találkoztak Havannában, és egy 80 pontból álló üzenetet akkor ki is adtak. Úgy gondolom, hogy ez így nagyon sokak számára bátorító volt. Vagy most éppen tavaly a nicceai zsinatnak a jubileumi emlékén Leó pápa és Bartolomeusz pátriárka Konstantinápolyban, Bizáncban egy közös nyilatkozatot adnak ki. Szintén épp úgy bátorítólag, ha mindenki számára békére szólítanak föl. Most ennek a közeledésnek van egy nagyon komoly teológiai munkája, ami elsősorban a szakteológusokra vonatkozik, van már egy története ennek a munkának, és úgy dolgozik a vegyes bizottság, hogy van egy elnökség, akik előkészítik a plenáris ülésnek a nagy témáit, az történik itt most. Pannonhalmán a témáik szerint dolgoznak, külön csoport munka van néha katolikus és ortodox körben, és utána pedig együtt tárgyalják meg azt, amit majd előterjesztenek a plenáris elé. Mindenképpen beleilleszkedik abba az ökumenikus elkötelezettségnek a folyamatába, amit mi képviselünk, és ezért örülünk, hogy idejöttek. Még azt mondanám el, hogy van a háznak egy ilyen sajátságos, imádságos légköre, és alkalmas arra, hogy egy ilyen konferenciát megrendezzünk. Nem elsősorban arra gondolok, hogy van egy alkalmas terem, ahogy le tud ütni ennyi ember, és tud egymással beszélgetni, hiszen talán ennél még komfortosabb tárgyalótermeket is lehet találni országszerte, mint a miénk. De van egy korai bazilikánk, amit még Szent István kezdett el építeni. Szent István királyunk még a keleti egyházszakadás előtti időkre nyúlik vissza. Van egy imádkozó szerzetes közösség, és nem egy szállodai rendezvényteremben tartják az egyeztetésüket, utána közös imádságok vannak a bazilikában. És van, amikor mi vesperásunkban, amit katolikus módon, esetleg magyarul latin betétekkel imádkozunk, de csütörtökön ortodox vesperáson leszünk ott mindannyian, amit Arsenius Metropolita Bécsből az ő énekkarával, híveivel jön, és itt prezentál, abba kapcsolódunk bele mindannyian. Úgyhogy úgy gondolom, hogy így a háznak az imádságos légköre tradíciója is ott van a hátterében annak, hogy ezt a helyet választották.
Tetten érhető a bencis lelkiségben, vannak ennek gyökerei? Hogy hogyan született meg ez a fajta irányultság az ökumenizmus felé?
Úgy gondolom, hogy minden bencés apátságnak így az ősiségéből eredően van egyfajta érzékenysége és nyitottsága az ökumenizmusra. Szent Benedek atyánk azt írja a regulában, hogy amit ő leír, ez egy kezdetnek szánt csekélyírás. És aki a szerzetes életnek a mélységeire törekszik, az olvassa Szent Vazul atyánknak a tanítását. Basileus, a keleti szerzetességnek az atya, tehát a kezdetekkor ott vagyunk, hogy kölcsönösen értékeli mindenki a Cassianusnak a hagyományát értékelik keleten, de mi pedig a keleti atyák, sivatagi atyáknak a tanítását épp úgy értékeljük. Tehát ez úgy benne van minden bencés monostornak, úgy gondolom, a spiritualitásában.
Sok szép jel jelenik majd meg ezekben a napokban. Ilyen beszédes jel lesz a kezdő ünnepi szentmise előtt, hogy meghúzzák tudtommal a Szent Márton harangot. Mit üzennek ezzel a harang szóval?
A Szent Márton harangnak külön jelentősége van számunkra. Egyrészt ott a tartószerkezet az egy kicsit instabillá vált, ezért minden nap nem tudunk meg nagy ünnepeken sem tudunk vele harangozni, de most ez egy ilyen alkalom, amikor hát ezt megtesszük. Szent Márton, ami védőszentünk, Pannonia provinciában született, az első szerzeteseket, amikor ide Géza fejedelem letelepette, akkor az volt a meggyőződés, hogy ez az ő kultuszának a helye itt született valahol a környéken, és a katolikus egyháznak, de az ortodox egyháznak, a keleti egyházaknak is közös szentje, mindannyian úgy emlékezünk rá, hogy ő az a elkötelezett hívő ember, aki bár nem volt vértanú, mégis szentként kezdték el tisztelni, ő előtte csak a vértanúkat tekintették szenteknek, akik így az életük föláldozásával tartottak ki, és voltak hűségesek Krisztus mellett. Az ő üzenete egész Európában úgy gondolom, hogy nagyon átütő, vannak modern formái a Szent Márton kultusznak, a gyermekeknek a lampionos felvonulása vidéken, de ennél úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb az ő pogány környezetben, pogány szülők között is a hitéért való kitartás, és az a küzdelem, amivel ő hitre jutott és megőrizte a hitét az egész élete során. Úgy érzem, hogy ez példakép számunkra. Újra csak összefog Szent Márton keleti-nyugati szerzeteseket, keleti-nyugati egyházakat.
Kurt Koch bíboros a Szentmise homiliájában központi tanításként fogalmazta meg, hogy az imádság kiengesztelődést és egységet teremtő erő. Az ökumenikus párbeszédben egymást Isten elé visszük, egymást Isten előtt szemléljük, és egymásért imádkozunk, hangsúlyozta a bíboros. Az imádság és az Isten dicséret által a keresztények gyakran közelebb kerülhetnek egymáshoz, mint pusztán a teológiai eszmecserék révén. Szent Benedek tanítását követve első helyre kell tenni az Isten szolgálatot. Az ortodox hagyomány pedig arra emlékeztet, hogy az ortodoxia mindenek előtt Isten helyes dicsőítését jelenti. A bíboros végül arra buzdított, hogy az ökumenikus közösségben tanuljuk meg egyre elmélyültebben együtt dicsőíteni Istent, mert ez vezet el a nagyobb belső szabadsághoz, kiengesztelődéshez és egységhez. A héten kicsengetnek az iskolából, véget ér a tanév, és kezdődik a vakáció. De mielőtt nyaralni indulunk, érdemes 5 percre leülni egy óra elé. Ezt ajánlja nekünk a következő percekben dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, morálteológus, egyetemi tanár.
Mielőtt nyaralni indulunk, érdemes leülni az órák elé. Mielőtt nyaralni indulunk, szeretném, ha mindenki leülne az én órám elé. Ha az ember leül az óra elé, akkor azt látja, hogy a mutatók hogy szaladnak körbe-körbe. Hogy múlik az idő. Az időről az egyik legalapvetőbb tapasztalatunk, hogy az idő múlik. És nézve a mutatók járását, az embernek eszébe jut, hogy milyen gyorsan múlik, és mennyire visszafordíthatatlan az idő. Ha az ember elmegy nyaralni, akkor rá kell, hogy döbbenjen, jé, mennyi idős vagyok én már? Milyen nagyok a gyermekeim? Mióta házas vagyok már? Vajon mennyi van még előttem? Az embernek bevillan az, hogy múlik az ideje. És mivel soha nem érjük magunkat tökéletesen utol, mivel mindig mindenre nincs időnk, ezért fontos legalább nyaraláskor, a legjobb erőinket elővenni, és a családra fordítani. Miért mondom mindezt? Úgy látom, hogy a legszolgálóbb emberek, a legszeretetteljesebb, legbecsületesebb emberek a legjobb erőiket, mintha kilopnák a saját családjukból. Mintha a legjobb erőket a családjukon kívül vetnék be, és mire hazamennek, egy maradék ember marad a családnak, egy fáradt, türelmetlen, kedvetlen ember. A legjobb erőket pont ezek a becsületes, ezek a szolgáló jó emberek, mintha kilopnák ma a családból. Régen nem volt ez ilyen gond, mert régen a házasságot, a gyermeknevelést jobban támogatta a társadalom, a nagy családnak az összetartása, az egyházi közösségek, a vallásnak a jelenléte. Mára ezek kicsit kilúgozódtak. Mára az egyéni embernek kell sokkal tudatosabban odafigyelni arra, hogy a legjobb erőit nehogy csak kivigye a családból, hanem a család felé is fordítsa. Ha nézi az ember az órát a nyaralás előtt, akkor azt is látja, hogy az én órámon a számok helyett betűk vannak, amiből összeáll egy mondat. Az idő kegyelem. Nem csak az idő múlására figyelünk, hanem arra, hogy az idő keletkezik is. Mintha gyakrabban néznénk a nap lementét, hogy a világosból sötét lesz, és mintha ritkábban látnánk a nap fölkeltét, hogy a sötétből világos lesz. Keletkezik egy új nap, kapok időt, az idő keletkezik. Én biztos vagyok benne, ha többet gondolnánk arra, hogy az idő keletkezik, ahogy megy a mutató, kapok még egy órát, megnyitok egy új órát, kapok egy új hetet, kapok egy új évet. Ha gondolnánk erre, hogy kapok új időt, új lehetőséget, sokkal optimistábbak lennénk. Sokkal jobban terveznénk, gondolnánk arra, hogy ezt az egyetlen drága időt intelligensen, szeretettel használjuk ki. Az emberi életben az ugyanis a nagyon nehéz, hogy elsőre jól kell élni. Elsőre jól kell házasságot kötni, elsőre jól kell a gyermekeinket nevelni, elsőre jól kell megöregedni, sőt, elsőre jól kell meghalni. Az időben az a nehéz, hogy elsőre jól éljük. Ha az ember elmegy nyaralni, gondoljon arra, hogy kapok új hónapot, új évet, talán új évtizedet, egy picit tervezzünk. Kiszakadva a mindennapok taposó malmából, a mindennapi földszintes gondolkodásból, az ember egy picit emelkedjen föl Istennek a színe elé, emelkedjen föl a szeretett személyekhez, emelkedjen föl a saját gondolataihoz, gondolatvilágához. Egy picit tervezzünk. Mindig azt az embert féltem, aki nem tervez. Aki tervez, az akar valamit, az akar valaki lenni. Aki tervez, az kap egy csomó pszichés energiát. Annak van életkedve, az vidám. Aki tervez, az tud haladni, nem keseredik el az elesések után sem. Az tud megújulni, tud magából csodálatos erőket, energiákat elővenni. A nyaralás arra is való, hogy az ember megérdemelten pihenjen az elmúlt idő után, és egy picit megtervezze intelligensen és szeretettel az előtte álló időt. Az idő kegyelem, lehetőség, ajándék. Nyaralás előtt érdemes leülni az órák elé. Az órákból megtanulni azt, hogy múlik az idő, a legjobb energiákat fordítsuk a legfontosabb dolgok, elsősorban a családunk felé. Az ember megtanulja, hogy az idő nem csak múlik, hanem kegyelem, új lehetőség, ajándék, amit intelligensen meg kell tervezni. És az idő mögött ott ragyog a nap, ott ragyog az örökké valóság. Kívánom mindenkinek, addig ne menjen el nyaralni, míg föl nem szítja magában azt a szándékot, hogy én akarom most szeretgetni a családomat, akarok én úgy őszintén tervezni az időmben, és az Istennek a szent jelenlétét az időben szeretném megízlelni.
Enzsöl Ellák Napfény címmel írt elmélkedésével kívánunk minden hallgatónknak testi felüdülést, lelki feltöltődést és örömteli egyházélményeket ezekben a napokban. Enzsöl Ellák gondolatait Ulbrich Andrástól halljuk. Nekik már megadatott Isten színről színre látása, nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkészszük a valóságot, és rácsodálkozzunk a teremtett világ ajándékaira.
Napfény. Fekszem a parton, elengedem magam, elhatározom, hogy most semmire sem gondolok, csak szellőztetem a fejem, pihentetem a szívem, hódolok a nyár legfőbb gyönyörének, a napsugárnak. Néhány percig megy ez a relaxálás, de a pszichológusok legnagyobb bánatára hamar megunom, mert a napfényről, ha akarom, hanem Íj és Gyula sorai jutnak eszembe, s már is zsibong az agyam, próbálom fölidézni a verset, nem maradhatok közömbös vele szemben, hiszen azt csinálom, amiről a napanya beszél. Minden pórusom issza. Ez az igazi ingyenes, mely így jő, így csőstül belénk, úgy átjár olyan kegyelem, hogy nem hiszem, hogy ne legyen valahol egy örök szülénk. Szeretem a napfényt. Ahogy gyermekkoromban énekeltük ludainkat féltve, hogy süss fel nap, fényes nap, úgy kiáltom most világa a bennem rejtőzködő fény vágyakozását. Süss fel nap, süss fel fényes nap, mert megfagynak az emberek. Fázunk. Fázós világban élünk. Didereg bennünk a lélek. Semmi reménységünk nem lenne, ha nem élne bennünk a napfény öröme. Az ingyen kapott boldogság, amiért hálát adunk, mint Ferenc testvér, tisztán önfeledt boldogságban, áldást ébrezgető szívvel énekli. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és ránk deríti a te világosságod, és szépő, és sugárzó nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Ezeknek a napsugaraknak az zúgását hallotta meg Ady Endre is. Ezektől a fényektől lett szájában jó íze Isten nevének. Ettől a ragyogástól született benne a köszönöm tisztasága. Ezért az örömért dicséri a napot Sinka István. A fákat bearanyozó fény miatt újong. A fűszálak zöldjét gyöngyel kirakó csillogást tisztel, és tudja, hogy a nap leghűségesebb üdvözlői a búzakalászok. Sinka István, napüdvözlés. Ettől az égi pompától válik a költő imádkozó emberré, amint a hajnali tündöklés piros zászlaját meglátja, és úgy érzi, hogy pap vagyok én ma, mint aranysarújú napimádó. Sinka István, napimádó. És a valódi pap, a tiszta beszédű ember, Sík Sándor hasonló ujongással néz szembe a nappal. Festmény a verse, inkább nézem, mint hallgatom. Hasad a hajnal, az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és fölkel a nap, bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen nézek szembe a nappal. Sík Sándor, szembe a nappal. Aki látott már napkeltét, aki virasztott azért, hogy a kellő pillanatban ott lehessen, az megérti a költő lelkesedését. A napfény öröme egy földön túli találkozás előlege. Sajnos nincs mindig napfény. Mostanában túl sok a sötétség. Olykor már arra gondolunk, hogy meghalt a nap. Erről a félelemről írt csodaszép beszámolót Oriana Fallaci a nap nélküli élet borzalmától iszonyodva. Fél a műanyagfűtől, a minden parancsot teljesítő robot embertől, és tudja, hogy ez a műanyagvilág ráadásul nagyképű is, hiszen a gúny könnyű, a hit nehéz, és senki sem csúfol ki, ha gúnyolódsz, de mindenki kész gúnyolódni rajtad, ha hitvallást teszel. Oriana Fallaci, ha meghal a nap. A napfény reménye éltet minket akkor is, ha fekete felhők árnyékában kell dideregnünk. Gárodi azt tartja az egyház legfőbb feladatának, hogy a reményt láthatóvá tegye a történelemben. Az egyháznak a nap szerepét kell betöltenie a világban, bárhogy is erőlködnek az éjszaka csapatai. mi adhatott erőt annak az ismeretlen fogolynak, aki a varsói gettó falára a következő szöveget írta. Hiszek a napban, ha nem is süt éppen. Hiszek a szeretetben, ha nincs is benne részem. Hiszek Istenben, ha nem is látom. Ki tartja bennünk ébren a reményt, amikor minden okunk megvan a kétségbeesésre? Miért vagyunk a világosság fiai akkor is, ha sötét pincébe zár bennünket a zord idő? Bombák hullanak a világba, és mi színes lepkéket rajzolunk. Szörnyeteg indulókat tanítanak szerteszét, gyűlöletre biztató szövegeket sugároznak rádióállomások, és mi mégis azt kiáltjuk világgá, hogy szeress, és légy mindig vidám. Honnan bennünk a szeretet merészsége? Talán infantilizmus áldozatai vagyunk. Nem érezzük a helyzet komolyságát? Nagyon is érezzük. A keresztény ember realista ember. Nem kerget álmokat. Van pessimista realizmus, és van optimista realizmus. A kettő közötti különbséget legérthetőbben a jól ismert tréfa meséli el, amely a pessimista és az optimista Dávidról szól. A pessimista Dávid, meglátva Góliát alakját, csüggedve mondja, végem van, ez a szörnyeteg egy szempillantás alatt fölfal engem. Félelmében feladja a küzdelmet, nem kezd egy eleve kudarcra ítélt vállalkozásba. Az optimista Dávid másként cselekszik. Mihet meglátja a hatalmas termetű Góliátot, füttyent örömében és újongva kiáltja, de jó, hogy ilyen nagy darab az ellenfél, őt biztosan eltalálom. Engem nem a felhők befolyásolnak. Én a felhők fölötti sugárzó nap erejében bizakodom, és ezt a reménységet szeretném továbbadni. Keresztény küldetésem egyik legfontosabb hírszolgálata. Elmondani mindenkinek, hogy mit jelent a napfény védelme. Vidám a napszeme, vigyáz reánk még akkor is, míg éjszakában alszunk. Boldog a napszeme, vigyáz reánk sok éber és alvó boldogtalanra. Erős a napszeme, vigyáz reánk, kik botorkálva hordjuk gyöngeségünk. Vörös Sándor, Naphimnusz. A vidám, boldog és erős nap sugaraiba tartom arcomat. Hiszek abban, hogy semmiféle elemi erő nem teheti tönkre. Hiszem, hogy minden csapás fölött győzedelmeskedik. Fényraktár az emberi szív, összegyűjti a napsugarakat, ezért képes arra, hogy a legsötétebb órában is előkeressen valami tartalék világosságot, s ne hagyja, hogy a feketeség győzzön felette. Isten az én fénylő napom. Ő vidámítja meg életemet. Ő az, aki boldogságra teremtett, és ő ad erőt akkor is, ha kialvóban a lelkesedés. Mi botorkálva cipeljük gyöngeségünket, de a nap erős. Valaki vigyáz reám, és vigyáz reád is. Nem úgy, ahogyan én gondolom. Nem akként, ahogy te képzeled. Napsugár ő, megmentő melegség, életet őrző öröm. A lenti fények árnyakkal terhesek, de végül minden fény följut a magasba, oda, ahonnan érkezett.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban a Miskolci Múzeumok éjszakája programjairól hallhatnak. Különleges programokkal és meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat a Miskolci Herman Ottó Múzeum a Múzeumok éjszakáján. A központi épület mellett a Miskolci Galéria és a Pannon tenger kiállítóhely is rendhagyó tárlatvezetésekkel, valamint interaktív családi eseményekkel készül a hétvégére. Az érdeklődők bepillanthatnak a kulisszák mögé, és szakértők vezetésével fedezhetik fel a város gazdag kulturális örökségét és rejtett kincseit. A helyszínek közötti kényelmes közlekedést az idei évben is különleges nosztalgiajáratok biztosítják a rendezvény ideje alatt. A szervezők tájékoztatása szerint a belépésre jogosító karszalagok már elővételben is megvásárolhatók a múzeum pénztáraiban. A részletekről Baj Judit, a Herman Ottó Múzeum marketing és projektvezetője adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
A Múzeumok éjszakája már nagyon hosszú múltra visszatekintő országos rendezvénysorozat, és nyilván a Herman Ottó Múzeum, mint a vidék legnagyobb múzeuma, nem maradhat ki ebből a programból. Tavaly abban a kivételezett helyzetben voltunk, hogy kiemelt vidéki helyszín voltunk, és több mint 50 programot kínáltunk a helyszíneinken. Az idén gondoltuk, hogy szerényebb lesz a program kínálat, de összeszámoltam a napokban a programokat, úgyhogy az idénre is sikerült bőven 40 felé menni. A Miskolci Galéria és tagintézményei, a régészeti látványraktár, nyilván itt a központi épület, Lilafüreden a Peleház, sőt még az Alkotóház is várja majd az érdeklődőket és a látogatókat. Úgyhogy az én javaslatom az, hogy Kárpucki András tagintézményvezető kolléga akkor elmondja a Rákóczi Ház, tehát a Miskolci Galéria főépületének a programjait, illetve a Tália házét és a Feledi házét, az Alkotóházat is megemlítve. Utána a régész kollégák beszámolnak arról, hogy a régészeti látványraktárban milyen családi program várja majd az érdeklődőket. Én az idézőjelben mondom a maradék helyszínekről, tehát a Peleházról, illetve a központi épület rendezvényeiről fogok majd beszélni. A Herman Ottó Múzeum a tudományok és a művészetek kincses házaként definiálja magát, úgyhogy ez az épület, ahol természettudományoktól kezdve a képzőművészeten át elég sokféle kiállításunk van. A program kínálatban is arra törekszünk, hogy ezt a sokszínűséget megmutassuk, úgyhogy most a teljesség igénye nélkül helyszínenként végigmegyünk azon, hogy hol milyen programok lehetnek. Alapvetően családi rendezvényként gondoljuk a múzeumok éjszakáját, hogy a legkisebbeknek és a felnőtteknek is legyen elfoglaltságuk, úgyhogy a délutánt a gyerekeknek szánjuk, a legkisebbeknek a Pannontenger Múzeumban meseolvasás lesz kreatív rajzolással, illetve Szabó Attila kollégánk jó voltából egy bábos mesejátékra is sor kerül majd. Mis más a múzeumi mesemondó kalandjait ismerhetik majd meg az érdeklődők. A Pannontenger Múzeumban Fehér Béla mineralógus kollégánk az ásványok világával avat be minket, nem csak tudományos oldalról megközelítve a témát, hanem a hiedelmek világából is, úgyhogy ez egy nagyon érdekes eszmecsere lehet majd egy szakember kollégával, nem is előadásként, hanem beszélgetésként és játékként lehet majd értelmezni. És ugyanezen a helyszínen Zámborszki Eszter, akit szintén mesemondóként ismerünk, az ásványok témakörében felnőtteknek fog egy interaktív játékot vezetni majd. Ezen az estén debütál egy családi nyomozós játék, a Nyomoz Ottó, ahol a különböző kiállításoknál, itt, hogyha a kolléga mellé nézek, akkor mellette már ott is van a feliratunk, hogy Nyomoz Ottó, és egy QR kódot lehet látni. Mindenki a mobiltelefonja segítségével, beolvasva ezt a QR kódot, az adott kiállításhoz tartozó kérdést fog majd kapni. A válaszokat nyilvánvalóan a kiállítások megtekintése után lehet majd megtalálni, és nyilván itt egy rejtélyes rablás tettesét lehet majd a játék végén megtalálni, hogyha valaki minden kérdésre jól válaszolt. És hogyha már a nyomozásnál tartunk, akkor itt az első emeleti konferenciatermünkben egy kultúrkrimi előadásra kerül majd sor. Ez egy vetített képes előadás lesz dr. Kis József és Fedor Vilmos koprodukciójában. Erről többet nem is árulnék el, annyit azért hozzáteszek, hogy nyilvánvalóan valamiféle köze lesz majd a múzeum névadójához. És hogy itt a főépületben sem maradjunk régészeti téma nélkül, Türk Attila professzor úr a karosi leletek egyik vezéri sírjának legújabb kutatási eredményeiről és érdekességeiről fog majd beszámolni. A múzeumban már nagyjából hagyománynak tekinthető az, hogy minden évben meghirdetünk valamilyen képzőművészeti pályázatot. Ebben az évben Bent címmel az expresszionizmus került a fókuszba. Erre a pályázatra mintegy 120 alkotás érkezett többféle témakörben, nem csak festmények, hanem dizájnalkotások és irodalmi alkotások is. Este 8 órától szintén itt a konferencia termünkben ennek a díjátadója lesz, valamint az alkotások megihlették a kollégáinkat is, úgyhogy egy mini performance-ra is sor kerül, illetve az irodalmi kategória díjnyertes alkotásai is elhangzanak. Ennek a pályázatnak a társadalmi felelősségvállalás is fontos szempontja volt, mert ezúttal külön kategóriát hirdettünk a fogyatékossággal élők számára, és ők is beadhatták pályamunkáikat, amik szintén zsűrizésre kerültek. Hogy ne maradjunk zene nélkül, a sokunk kedvence és sok rendezvényen megismert, de mindig valami újat mutató és nagyon érdekes előadásokat tartó Vigula Mihajló is a vendégünk lesz egy saját koncertjettel, reméljük jó hangulatban, mert az időjárás a kegyeibe fogad minket, és itt az első emeleti belső udvarra tervezzük ezt. Csak úgy, mint a Le Barrière-nek a koncertjét, akit alapvetően a francia jazz muzsika képviselőiként ismerünk, ezúttal egy érdekes programot hoznak hozzánk, egy Orfeum műsort, ami az 1900-as évek elejét idézi meg. A népszerű dallamok mellett ebben lesz egy irodalmi szövet is, úgyhogy némi túlzással egy összművészeti előadásnak is mondhatnánk. Itt van a közvetlen közelünkben a Miskolc Annó kiállítás. Hogy ez a kiállítás is kínáljon programot, az egyik kollégánk ékszerbecsűs, úgyhogy Zaci címmel egy mini jelenetet követően a látogatóink akár a saját ékszereiket is megbecsültethetik, vagy felbecsültethetik majd a kollégával. Van egy új programelemünk, amit most fogunk először kipróbálni, ez pedig a Kölcsönöz egy múzeológust, vagy egy múzeumi szakember című programunk, ami este 10 órától kezdődik. Ugyanúgy, mint egy könyvtárban katalógus lesz, és a kollégáinkat lehet kikölcsönözni egy rövid 15 perces beszélgetésre, mert nagyon sokszor elhangzik az a szó, hogy kurátor, elhangzik az a szó, hogy múzeumi fotós, elhangzik az, hogy régész, de vajon mi az ő munkájuk, mi történik a színfalak mögött, hogyan is néz ki egy napjuk, ezekről a kulisszatitkokról vagy belső információkról lehet majd beszélni. Nagyon érdekes szabálya is majd lesz annak, hogy hogyan lehet kikölcsönözni a kollégákat. Jó idő esetén itt a kávézunk teraszán lehet majd a kollégákkal beszélgetni, igény szerint, hogy ki milyen területre kíváncsi. És ha már a kulisszatitkok szóba kerültek, ugye az egyik televízióban, az egyik kereskedelmi televízióban nagy népszerűségnek örvendett egy olyan műsor, ahol régiségeket, műtárgyakat lehetett eladni, és szakértőket lehetett arról meggyőzni, hogy mennyi pénzt adnának egy-egy tárgyért, és nagyon sokszor hallhattuk azt egy-egy festmény kapcsán például, hogy hát meg kell tisztítani, hibái vannak, sokkal élénkebbek lennének a színek, hogyha egy restaurátor kézbe vette volna a tárgyat, úgyhogy erre az éjszakára megnyílik a restaurátor folyosó is. A papír és a festmény restaurátor kollégákhoz előzetes regisztráció alapján lehet majd bejutni, és a restaurálásnak a technikáját, az eszközeit, az érdekességeit lehet majd megismerni. És akkor ennek kapcsán praktikus információt is mondok, nem csak a Facebookon, hanem a honlapunkon is minden programunk szerepel. A brosúránk, ami ismerteti a programokat és a helyszíneket, az le is tölthető. Nem csak itt a múzeumban vagy a városban található meg a szórólapunk. És ez a link, ahol jelentkezni lehet a restaurátor műhely látogatására, ez a link is a honlapunkon van, úgyhogy előzetesen fontosnak tartjuk azt, hogy a látogatókat így valahogy rendszerezzük, mert itt mindössze 7 fős csoportokban lehet ezekben a műhelyekben részt venni majd a programokon. Bízunk abban, hogy elég változatos és sokrétű, mindenki megtalálja a kedvére valót, és még ezt elmondtam, eszembe is jutott, hogy itt van a Titkos és a Publikus című kiállításunk, ki ne felejtsem a felsorolásból, ahol Pirint Andrea kolléganőnk 2 rendhagyó tárlatvezetést fog tartani, 2 különböző témában, ami eddig még nem hangzott el a közönség számára. Az egyik az otthon melegéről szól, tehát hogy a művészek hogyan fogalmazták meg, illetve a gyűjtők milyen szempontok alapján gyűjtötte, hogy az otthon melegét szimbolizálják a saját magunk számára is, illetve a másik tárlatvezetés az a Szép, szebb, legszebb címet viseli, arra utalva, hogy melyek a látogatók kedvenc festményei, és vajon miért. Attól is különleges lesz ez a tárlatvezetés, hogy Donkó Zsófia hárfaművész hangterapeuta is közreműködője lesz majd ennek a tárlatvezetésnek. A felnőttek 2500 forintos belépőjegyet tudnak vásárolni, amely minden helyszínünkre érvényes. A kedvezményes jegyek 1500 forintba kerülnek, és 10 éves kor alatt minden fiatal látogatókat díjmentesen várjuk.
A továbbiakban Kákóczki András, a Miskolci Galéria tagintézmény vezetője ismertette a saját programjaikat.
Ugye a Miskolci Galéria több helyszínnel, hagyományainak megfelelően szerepel a múzeumok éjszakáján, viszont lesz egy kuriózum helyszín, ami úgy nem olyan sokszor szokott szerepelni ezen az estén. Ha össze akarom foglalni egy mondatban, akkor ugye most a galéria életében 30. Miskolci grafikai triennáli kiállításai vannak a központban. Ennek megfelelően a múzeumok éjszakája a témája a sakkozáson az állatkerten át a nyomhagyásig, tehát a sokszorosított grafika készítéséig fog terjedni. A kuriózum az az, hogy a Csapai kapu 22 alatt van az alkotóházunk. Itt egy olyan program lesz, ami egy zárórendezvény. A kurátortársak, kortárs képzőművészeti kurzus középiskolásoknak, ez egy majd egy éves program volt, amelynek a záró kiállítása lett. Ezen a kurzuson résztvevő hallgatók, fiataloknak lesz egy tárlata, lesz egy családi rész, ez 4-től 6 óráig, és 6 órától teljesen nyitott ott, hogy mi az, hogy kurátorság, mi az, hogy kiállításrendezés, mi az az alkotóház, ahol ugye litográfgépek és egyéb dolgok találhatóak. Központi épületünk a Rákóczi ház, itt lesz a nyomhagyás és az állatkert helyszíne. Honnan is kezdem a végéről, este 10 órakor zenegép koncert lesz. A foglalkozások délután 5 órakor kezdődnek, itt főleg a kicsikre, nagyokra, a kreatív szülőkre és nagyszülőkre, tehát, hogy most már azt kell mondani David Attenborough-nál, hogy 0-tól, vagy nem tudom, 3 éves kortól, 105 éves korig bárkit várunk a foglalkozásainkon. Sinka Tíme múzeumpedagógus fog egy folyamatos alkotói tevékenységet és művet létrehozni, ez a sokszorosított a nyomhagyás technikájával, és most sikerült elhívnunk egy lengyel származású illusztrátort, grafikus művészt, aki közvetetten kapcsolódik a grafika életéhez, ő Grela Alexandra, ő fog egy tigris kutya jeges medve foglalkozást, ugye elég sok állat kicsi szerepel témaként a grafikai triennálé alkotásai között, és ezzel kapcsolatos játék, alkotás lesz, és utána neki is lesz egy ilyen grafikusok nyomában, de ez inkább nem is alkotás, hanem keresés, a Rákóczi ház tereiben való kalandozás, képek megfigyelése, képek részleteinek összerakása lesz. Még a Rákóczi házban ugye lesz egy kis zenés udvarunk, egy kis büfével, ugye elég jó meghitt, és ilyenkor már árnyékos a Rákóczi ház. Hát régen volt ilyen, hogy mediterrán udvara, és ahogy mondom, 10 órakor itt lesz a zenegép koncert, és itt az estét pedig Ádám János fotóművész Rubikon című zenés diaporámája fogja zárni. Még egy kis házunk, a Feledi ház, ami Feledi Gyulának állít teljes mértékben most emléket. Én fogok 2 szakmai tárlatvezetést tartani itt a Feledi házban. Itt az érdekesség is, ami eddig nagyon ritkán volt látható, itt a 60-as évektől a 80-as évig, ha lehet így mondani, Feledi Gyula művészi grafikái vannak kiállítva, tehát nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, hogy például a 70-es években hogy került még díjazásra is az Énekek Éneke grafikai sorozat például. Hagyományainkhoz híven azt lehet mondani, színház az egész világ, Tália ház Mikita Gábor vezetésével. Ugye ez évben mindig van egy országos hívószó a múzeumok éjszakáján, most az ízek bezárt történetek, az a címe, és hogy Mikita Gábor vezetésével színésznők konyhájba juthatunk el, és receptjei között lehet válogatni, de azt mondhatom, hogy már hagyományainak megfelelően, már Vas Tiborék szervezésében, a Spanyolnát a szervezésében a 26. légy ott fog megnyílni, csoportos képzőművészeti kiállítás. Tompa Mihály, ugye ez is már hagyomány Vastibéknél, Tompa Mihály mindig találkozik valakivel, most éppen Pávai Vajna Ferenccel, aki ugye itt és a környéken fúrta a meleg vizet, egy geológus tudóssal, tehát egy nagyon érdekes, fiktív találkozás lehet. És ugye ez már előrevetít egy kicsit, Latyi Matyi, a Latabár család megint itt lesz, és nem tudom, hogy erre van-e, októberben fog nyílni egy nagy latabár pont, most hoztunk el 10 képet az ős latabárokról, a latabár családtól, de itt is Latyi Matyi az ízekbe zárt történetekről fog beszélni, inkább a desszert oldalról Latyi Matyi cukrászínes lesz. Én úgy gondolom, hogy nagyon több részletet én nem is nagyon akarok elárulni, itt van bár a puskám, de inkább jöjjenek el minél többen, nézzenek szét, egy könnyed, laza múzeum, játékos foglalkozások. Apukát, ha már színész múzeumban járunk, le lehet rakni a családoknál ott a tália környékén meccset nézni, anyukák pedig jöhetnek a színésznők konyhájába érdekes receptek között kutatni.
Végül Jenei Anita muzeológus és Fölföldi Boldizsár régész programajánlóját hallják.
Régészeti tár az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a múzeum Tímármalom utcai raktárbázisán várja a látogatókat délután 4 órától este 10-ig. Itt a régészeti látvány raktárban 5 órától óránként indul majd kurátori tárlatvezetés. Az utolsót azt este 9 órától indítjuk. A kurátori tárlatvezetés alkalmával a kurátorok 3-4 számukra kedves tárgyat, vagy olyan tárgyat, ami köré érdekes történet szőhető választanak ki, és állítanak az előadás középpontjába. Ezek a tárlatvezetések nyitott ajtók mellett zajlanak, így hogyha valaki nem ér oda időben a kezdésre 4, 5, 6, 7 órára, akkor a menet közben is becsatlakozhat. A tárlatvezetéseket követően az adott óra fennmaradó részében a látogatók szabadon megtekinthetik a látványraktárunkat, illetve kérdéseket tehetnek föl a kurátoroknak. Emellett várjuk a régészképzőnkbe gyerekeket, illetve hát felnőtteket is. A régészképzőben néhány állomáson színes játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a résztvevők a munkánkkal, egészen a leletek feltárásától a leletanyag restaurálásáig mindenbe betekintést nyerhetnek. Az udvaron kipróbálhatják magukat a látogatók az élőszereplős társasjátékunkban, a Kígyók és Létrákban. Aztán emellett a régész homokozóban kicsit régészekké válhatnak, és kipróbálhatják, hogy milyen is az első lépése a régészeti feltárásnak, ugyanis itt számukra elrejtünk régészeti leleteket, amiket megkereshetnek, feltárhatnak.
Ezen kívül lesz még egy kreatív sarok, ahol lehet majd agyag tárgyakat készíteni, leginkább agyaplasztikákat, állatkákat, idolokat a Nagy S. József művész úrunk segítségével, valamint lesz majd lehetőség aszfaltkrétával egy az épület mögötti hatalmas betonfalra rajzolni az élményeiket, a kedvenc tárgyaikat a látványraktárból az embereknek, hogy így együtt megalkossunk egy hatalmas nagy kollást, mint egy barlangrajzot. Ezen kívül még henna festés lesz szintén a kreatív sorokban, kis mintákkal, de hogyha valakinek van hozzá kedve, akkor bármilyen őskori mintát, ami ott van a mintakészletben, azt magára festethet a kollégáinkkal. Ezen kívül más programunk most nem lesz.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.